Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 186. dicséretünket énekeljük. A 186. dicséretünket, mely így kezdődik. E húsvét ünnepében dicsérjük Isten szívvel. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 349. énekünket lapozzuk föl, és ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. A 349. dicséretünk első három versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap föltámadott.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy ünnepelhetjük ezt a húsvét ünnepet a gyülekezetünk közösségében. Köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk, hogy meghallgassuk az igét, részesüljünk a szent jegyekben is. Köszönjük néked, hogy veled és egymással is testvéri közösségben élhetünk, lehetünk, gyakorolhatjuk ezt. Kérünk téged arra, hogy szólj most hozzánk, és tedd ünnepünket valóban ünneppé, hiszen a te jelenléted, a te szavad nélkül, a te lelked nélkül ez az ünnep is üres ünnep. Nem történik semmi a szívünkben, sem az életünkben. Nem tudunk igazán örülni se, nem tudunk boldogok se lenni, nem költözik belénk az ünnepnek a békessége sem. Kérünk, hogy te szólj hozzánk, te áld meg szíveinket, életünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért, ami drága megváltónkért, meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből olvassuk, az 5. részből, a 14. verstől a 21. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből, az 5. részből olvassuk az írást, a 14. verstől a 21. versig. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Drága testvéreim, nagypéntek és húsvét nélkül nem szólalhatna meg ebben a világban a megbékélés igéje, a megbékélés örömhíre. Vagyis az Istennek az emberrel való megbékéléséről szóló jó híre. Egyenes következménye a nagypénteknek és a húsvét eseményeinek, hogy egyáltalán megszólalhatott és megszólalhat a világban az az örömhír, hogy Isten kiengesztelődött az ő ellenségei iránt. Ma is ezt a jó hírt szeretném megszólaltatni közöttetek, ezt a csodát, ami nagypéntek és húsvét földjéből kihajtó csodálatos virágszál. Rá kell fókuszálnunk erre a dologra ma, Istennek az emberrel történt megbékélésére. Annál inkább, testvérek, mert alig-alig találunk valakit, aki erre fókuszálna, illetve fókuszáltatna bennünket. Tegnap is volt alkalmam egy kicsit beleolvasni az egyházi sajtóba, és elképesztő dolgok szólalnak meg. Elképesztő dolgok. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa, az összes magyarországi keresztény egyház szerint húsvét üzenete az, hogy a természetet meg kell becsülnünk és védenünk kell. Egy szó se Jézusról. Szóval elképesztő. Aláírta Erdő Péter bíboros, aláírta Bölcskei Gusztáv, mindenki aláírta. Aztán hallgatom a rádiót és istentisztelet, és sok érdekes dologról beszélnek, a szenvedésről, meg arról, hogy Jézus legyőzte a halált, meg van reménységünk, meg egyéb dologról, de érdekes, hogy erről a kiengesztelésről, kiengesztelődésről, megbékélésről, erről egy árva mukkot nem nagyon hallottam. Tehát úgy gondolom, testvérek, hogy ez olyan bibliai igazság, ami mellett mi nem mehetünk el úgy, mint hogyha nem is lenne benne a Szentírásba. Hát ott van benne a Szentírásba, szinte minden levélben, minden újszövetségi levélben olvasunk róla. De ez az örömír, hogy Isten kiengesztelődött a bűnös ember iránt, a Jézus áldozatáért. A kiengesztelődésről szóló, a megbocsátásról, az isteni megbocsátásról szóló örömhír. Hát erre kell majd kicsit újra ránéznünk, rá gondolnunk, és oda hívlak benneteket, hogy tekintsetek rá erre a csodálatos virágra, ami a Bibliában ott áll előttünk. Először is induljunk el a kiengesztelődésnek a szükségességétől. Ugye a kiengesztelődés az ismert nekünk akár a családokból is, a családjainkból is. Hiszen, hogyha valaki megsért valakit, akkor a megsértetnek valahogyan ki kell engesztelődnie, és meg kell bocsátani az őt megsértő, megbántó félnek. Ismerjük azt a népek történetéből is, hogy vannak népek, egymás mellett élő népek, akik közül mondjuk az egyik megsérti a másikat. És akkor a megsértett, megbántott népcsoportnak ki kell engesztelődnie az őt megbántó népcsoport iránt. És létre kell, hogy jöjjön valahogy egyféle megbékélés a két népcsoport között. És ugyanez a jelenség van Isten és az emberek között is. A Biblia világosan elénk adja azt, amiről már tegnap is beszéltünk, és hát újra és újra erről van szó közöttünk, hogy van Isten, aki adott egy törvényt az ember elé. Az örök törvényt, a kőtáblákra vésve, a Krisztusba vésve. Az ember pedig ezt az isteni törvényt lépten nyomon megsérti, és valahányszor megsérti, mindig bizonyítja azt, hogy a törvény adóját megveti, és nem becsüli semmire. Tulajdonképpen gyűlöli. Ezért Isten haragszik az emberre. Nem csak az ember haragszik az Istenre, Isten is haragszik az emberre. Teljes joggal haragszik a törvényt, illetve őt megvető emberre. És mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy Isten és az ember között egy békességes viszony van. Ugyanúgy, ahogy sokszor a házasságba férj és a feleség, vagy egyes népcsoportok között sincs békességes viszony. Isten és az emberek között sincs békességes viszony. Szükség van a kiengesztelődésre, a megbékélésre, a viszony rendezésére. Nagyon fontos megérteni, testvérek, hogy elsősorban nem minket kell kiengesztelni Isten iránt. Mert nem Isten csinál olyan dolgokat velünk, hogy mi ezért joggal haragudhatnánk rá. És jönnie kell Istennek, hogy valahogy kiengeszteljen minket, és ott serteperteljen körülöttünk, hogy valahogy már egy kicsit arra sarkaljon bennünket, hogy bocsássunk már meg neki. Nem erről van szó. Nem mi vagyunk a kiengesztelendők, hanem ő. Ő neki kell irántunk kiengedni, mert mi sértettük meg az ő törvényét, lépten nyomon, gondolatunkba, cselekedeteinkbe, szavainkba. Nem becsülve meg őt, nem szeretve őt, nem szeretve, nem becsülve embertársainkat se. Kiskorunktól kezdve nem csinálunk mást felnőtt korunkig. Akkor még nem tudjuk ezt később már, lehet, hogy tudjuk, de semmi más nem csinálunk, mint Isten törvényét szegjük meg újra, és haragítjuk magunkra ezzel Istent, kifejezve, hogy ő nekünk aztán semmit nem jelent. Neki kell kiengesztelődnie irántunk. Neki kell megbocsátani, megbékélni irántunk, testvérek. Hogyha az emberek ezt nem hajlandók fölfogni, nem értik egyáltalán a kiengesztelődésről, a megbékélésről szóló bibliai örömhírt se. Nem érti az örömhír, testvérek, az, aki szerint nincs Isten, törvénye az, hát volt, de már múlt pora borítja, feledés pora borítja, az már nincs érvényben, már hatályon kívül helyeződött a 10 parancsolat. Az már nem érdekes. Isten nem is, nincs is olyan, hogy bűn következésképpen, minden jó van úgy, ahogy van. Nincs is isteni ítélet, nincs is kárhozat, Az ilyen embertestvérek nem tud mit kezdeni azzal, hogy Isten kiengesztelődik, Isten megbocsát, megbékél az emberrel szembe. De aki az előződkel számol, ha számolunk azzal, hogy van Isten, a törvénye érvényben van, annak megszegését elkövettük, bűnt követtünk el, bűnösökké lettünk, kifejeztük, hogy a törvényese, de ő se, a törvény adó sem számít nekünk. És ő jogosan haragszik ránk, és jogosan van rajtunk az ítélete, az örök kárhozat ítélete. Akkor hirtelen elkezd nekünk számítani ez a bibliai tény, ez a bibliai igazság, hogy Isten kiengesztelődik irántunk, megbékél velünk a maga részéről. Szükséges, testvérek, ez az első pontunk, amit szeretnék így nagyon komolyan aláhúzni és érzékeltetni veletek, hogy szükséges a kiengesztelődés Isten és az ember között. Az a megbékélés, amiről Pál apostol ebbe a szakaszban, amit felolvastunk, beszél. De térjünk át arra a pontra, hogy hogyan is történik ez a kiengesztelődés. Mi a módja a kiengesztelődésnek? Nagyon különös, testvérek, az, hogy valahol az összes pogány vallásokban benne van az, hogy az emberek érzik, hogy van valami természet fölötti istenség, amivel nekünk a viszonyunkat valahogy rendezni kell. Most, hogy ez egy személyes Isten, vagy személytelen, egy vagy sok, most mindegy, de van valami természet fölötti valami, amivel jó, ha jóba vagyunk. És szinte minden vallásban, testvérek, ott van ez a gondolat, hogy jön az ember, és próbálja ezt az istenséget valahogy maga iránt jó indulatra hangolni. Maga iránt megbékéltetni. Mert úgy érzi, hogy ha ez az istenség haragszik reám, akkor én fogom rövidebbet húzni. És hogyha ezzel az istenséggel én jóba vagyok, és ő jóba van velem, akkor az nekem úgy jó lesz. Abból profitálok, hasznom származik. És azért a pogány vallásokban mindegyikben ott van, hogy az ember fél valahogy ettől a természet fölötti hatalomtól, istenségtől, és hozza az áldozatokat, meg a teljesítményeket, hogy valahogy maga iránt úgy kibékítse, megbékítse, hogy biztosítsa azt, hogy ne kelljen félnem tőle, rettegnem tőle, hanem valahogy inkább az ajándékait valahogy bebiztosítsam a magam számára. Ezekben a vallásokban, testvérek, mindig az van, hogy az ember csinál valamit, hogy az istenséget magához békítse. Mint amikor mondjuk megsérti valaki a férjét, és akkor utána más se csinál, mint próbálkozik megbékíteni, kiengeszteni maga iránt a férjét. Vagy amikor egy nép próbálkozik azzal, hogy már ezerszer kárpótolja a megsértett felett, de az még mindig nem hajlandó iránta kibékülni, és megbocsátani neki. Ilyen is van. A pogány vallásokban is ez van, hogy próbálja az ember valahogy az istenséget maga iránt megbékélésre bírni. A Biblia pedig azt mondja nekünk, hogy ez nem lehetséges. Egyedülálló a Biblia ebből a tekintetből. Azt mondja nekünk, hogy az ember az istenséget, vagy Istent nem tudja semmivel maga iránt kibékíteni. Semmivel nem tudjuk, testvérek. Ha a fejünk tetejére állunk, akkor sem bírjuk Istent magunk iránt megbékíteni és kiengesztelni. Zarándokolhatunk, nem tudom honnan, hová. Vándorolhatunk, és vallási csúcs teljesítményeket vihetünk véghez, ülhetünk egyfolytában a templomba, végigolvashatjuk a Bibliát ezerszer, elmondhatunk nem tudom én hány rózsafüzért, meggyújthatunk nem tudom hány gyertyaszálat, konfirmálhatunk, megkeresztelkedhetünk 8-10-szer, mindegy. Nem tudjuk az Isten magunk iránt kibékíteni. Ez, testvérek, ez a gondolat, ez már az egész Bibliában ott van, Jézusnak a tanításaiban is ott van, és az Új Szövetségben is ott van. És hogyha ezt átgondoljuk, testvérek, akkor azt kell mondjuk, hogy ez végtelenül megaláz bennünket. Megaláz bennünket, hogy én nem tudok semmit se tenni azért, hogy engem az Isten valahogy elfogadjon, hogy megbocsásson nekem, hogy megáldjon engem, hogy ne rettegnem kelljen tőle, hanem biztonságba érezhessem magam. Ezt én nem tudom elérni. Én, aki mindent el tudok egyébként érni. szinte, amit csak akarok. Nem? Mert hogyha valamit nagyon akarunk, akkor azt megpróbáljuk elérni, és többnyire így vagy úgy, de sikerül elérni. Vannak sikerélményeink, hogy na, ezt kitűztem magam elé, ezt a célt, és elértem. És te, itt van valami, amit nem bírunk elérni. A Biblia azt mondja, nem lehet elérni, hogy az Isten megbékítsük magunk iránt különböző teljesítményeken, rávegyük, hogy megbocsásson nekünk, sőt, még meg is áldjon bennünket. Mindenféle javaival elárassza a szívünket, az életünket. Sokaknak, testvérek, itt van a botránykő, itt van az, ahol megakadnak, hogy meg kéne alászkodni. Meg kéne alászkodni. Csak ez az, ami nekünk igazából nagyon nem megy. Nagyon nem megy. Piszkosul nem megy. Össze kéne törni a hiúságunknak, a büszkeségünknek. Hogy én nem tudok semmit se tenni. Én, aki elértem ezt, azt az életbe, de azt nem tudom elérni, hogy az Isten megbéküljön irántam. Ez megaláz engem, ez összetör engem, ez bántja a hiúságomat, ez sérti a büszkeségemet, ezt túl sokra tartom magamat ahhoz, hogy én ezt el tudjam fogadni, hogy ezt nem tudom megcsinálni, sőt, elfogadjam azt a másik dolgot, amit a Biblia mond nekünk, hogy Isten tett meg mindent azért, hogy irántunk kibéküljön. Ő tette meg azt, amire neki szüksége volt, hogy irántunk kibéküljön. Már az Ótestamentumban is ez a gondolat újra és újra ott ragyog. Isten azt mondja, hogy én hajlandó vagyok megbékülni irántatok, kedves zsidó népem, de csak akkor, hogyha ti azokat az áldozatokat mutatjátok be nekem, amit én parancsolok. És akkor az áldozatok vérére való tekintettel én megbocsátok nektek. De ha nem azt csináljátok, amit én mondtam, nem azt az áldozatot hozzátok, akkor nem fogok megbocsátani. Pontosan azt az áldozatot kell bemutatnotok, amit én mondok, azt a szertartást kell elvégeznetek, amit én mondok, és akkor én megbocsátok nektek. És ezek a régi szertartások, testvérek, a zsidóknak az áldozati szertartásai mind egy valakire mutattak előre. Jézusra. Az összes engesztelő áldozatok mind Jézusra mutattak előre. Az ő árnyképei voltak az Ószövetség idején. Már az ószövetségi profétáknál is megszólal az a gondolat, különösen Ézsaiás proféta, olvassátok az 52. 53. részt, Ézsaiás proféta, ott a legvilágosabb, a legegyértelműbb, hogy Isten küldeni fog valakit, aki őt, Istent, az emberek iránt, a népe iránt, de az emberek iránt is kiengeszteli. És ez a valaki jött el a názáreti Jézus személyébe. Értitek? Eljött ez a valaki, akire az ószövetségi áldozatok mutattak. Akiről Isten már az ószövetségbe beszélt, hogy majd jön ő engesztel ki engem az emberek iránt. Jézus eljött, és mit olvasunk róla? Azt olvasjuk, ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Isten adta az áldozatot, amire tekintettel, vagy akinek a vérére tekintettel hajlandó irántunk ember iránt megbékélni, kiengesztelődni. A keresztfa oltár, ahol Jézus bemutatta az áldozatot, mint Isten fia, Isten akaratának engedve, bemutatta magát, odaáldozta magát a kereszten, hogy ő érte, engesztelődjön meg Isten, irántam, irántatok, irántunk. Értitek? Nem nekünk kell valamit hozni Istennek, hogy kiengesztelődjön, hanem Isten hozott egy áldozatot, a saját fiát áldozta fel, hogy kiengesztelődjön irántunk. Mert Isten tudja, hogy mi nem tudunk neki semmit adni, csak nekünk is rá kell jönni erre. És el kell fogadnunk azt, hogy Isten azért, hogy irántam is megbéküljön, egy áldozatot adott, a fiát adta. És az az áldozat elég volt neki ahhoz, hogy kiengesztelődjön? Igen, tegnap már beszéltünk róla, hogy a húsvét hajnalán, amikor Jézus feltámadta a halálból, pontosan azt bizonyította, hogy elég volt. Isten azért támasztotta őt föl a halálból, mert kifejezte, hogy elfogadtam az áldozatot. Én kiengesztelődtem az emberek iránt, drága fiam, Krisztus. Én kiengesztelődtem az emberek iránt. Isten emberek iránti kiengesztelődésének, haragja eltűnésének a pillanata, vagy a bizonyossága az, amikor Jézus kijön a sírból. Jézus tehát kivívta, bebiztosította nekünk Isten megbocsátását. Isten kiengesztelődött irántunk, testvérek. A Bibliában az Istent nem mi engeszteljük ki magunk iránt. A kereszténységbe ismeretlen kellene, hogy legyen ez a gondolat, ami egyébként nem ismeretlen. Hanem a kereszténységbe Isten az, aki meghozott egy tökéletes áldozatot azért, hogy tökéletesen megbékéljen irántunk. Ez az áldozat pedig Jézus. Hát megint a büszkeségünk, megint a hiúságunk tétetik próbára, akkor, amikor halljuk ezeket a dolgokat. Mert hogy itt a harmadik pontunk, a kiengesztelődésről szóló hírt Isten meghirdeti ebben a világban. A megbékéltetésnek vagy megbékélésnek az igéit Isten kihirdeti ebben a világban. Oda adja, mondja Pál apostol az ő szolgáinak, hogy ezt mondják el az embereknek, hogy íme én megbékéltem irántatok az én fiam véréért. Én is ezt ismételgetem itt, de nektek is ezt kell ismételgetni ott, ahol vagytok, és ha emberekkel beszélgettek, mert Isten ránk bízta azt, hogy az ő igéit, a megbékéléséről szóló igéket mi elmondjuk az embereknek. Ez az evangélium, ez az örömhír. Isten Ádám és Éva óta, az ős anyánk és az ősapánk óta haragszik az emberiségre. De immár itt az örömhír nem haragszik, mert a fiát föláldozta azért, hogy megbékéljen irántunk, és nekünk már egy irántunk megbocsátó, megbékélt Istenünk van, akitől nem kell rettegnünk, akitől nem kell félnünk, és akit nem kell rábírni arra, hogy nekünk valahogy megbocsásson, mert már megbocsátott. Kedves testvérek, ez a megbékéltetésnek a szolgálata, vagy a békéltetésnek a hirdetése, ez egy olyan szép szolgálat, egy olyan nemes szolgálat. Olyan jó ezt elmondani, nekem is erről a szószékről. Olyan jó elmondani, hogy ez megtörtént, Isten megbékélt. Istenről milyen képetek lehet akkor, ha ezt elfogadjátok, elhiszitek? Olyan képetek lehet, mint amit Jézus mindig is mondott az atyáról. A tékozló fiú történetét említettem tegnap, de hát más történeteket is lehet mondani, de az a talán a legeklatánsabb, amiben odafesti a zsidó hallgatóság elő, hogy az atya visszafogadja azt a tékozló fiút, aki az ő összes vagyonát eltékozolt, ami ráesett, hatalmas bűnt követett el azzal is, hogy eltékozolta, de már azzal is, hogy elment egyáltalán otthon, és megvetette az apját, és önálló útra ment. De amikor visszajön a rongyaiba, az elrontott életével, mert elrontotta az életét az atya nélkül, akkor az atya nem mondja neki, hogy na elmentél, eltékozoltál, megvetettél, akkor menj innen. Nem akarlak itt, a színedet se akarom itt látni. Nem, hanem ott van a példázatban, hogy az atya a rongyaiba öleli magához. És fogadja vissza a közösségébe, a családja közösségébe azt a valakit. Az Isten már megbékélt, mondja Jézus a példázatban. Az Isten ilyen. És ezt jó elmondani, testvérek, ezt nekünk is jó elmondani, bármelyikőtöknek jó bizonyságot tenni arra, nekünk ilyen mennyei atyád van, aki megbékélt irántunk. Miért? Jézus véréért. Az ő életéért. Biztos, hiszen föltámasztotta a halálból. Megaláz ez bennünket? Megaláz. A tékozló fiúnak is meg kellett alázkodnia, és rongyaiba kellett hazamenni. El kellett tudni fogadni azt, hogy neki az Isten megbocsát minden teljes, hogy az atya megbocsát minden teljesítmény és vallási érdem nélkül, és mindannak ellenére, amit csinált. Összetört szívvel kellett elfogadnia a megbocsátást, és azt, hogy visszahelyezi őt az atya a régi jogaiba és méltóságába. El kellett szenvednie ezt a felmagasztaltatást. A büszkesége romokba lehetett, a hiúsága romokba lehetett. De a kegyelem fölemelte. El kell mondani az embereknek, testvérek, és az az igazság, Pál azt mondja, hogy mi még kérleljük is az embereket. Ugye itt van ez a drága dolog, hogy a Krisztusért kérünk. Béküljetek meg hát ti is az Istennel. Tehát fölszólítják az embereket, szelíden hívják az embereket, hogy na most már, hogyha ti tudjátok, hogy az Isten megbékélt irántatok, ti is béküljetek már meg vele. Hát ő már kitárta a karjait, már többet nem tehet. Már kinyújtotta felétek a béke jobbját, most már ugyan boruljatok oda a rongyaitokba a mellére. Ugyan már fogjátok meg a retkes kezetekkel az ő kezét, és mondjátok, hogy itt vagyok, Uram. Én is megbékélek veled. Hiszen nem te bántottál meg engem, hát én bántottalak meg téged. Én elfogadom azt, hogy te megbékéltél irántam, Krisztusért. Hát ezt tegyétek már meg. Ez a megbékélésnek a hirdetése, ez mindig hozzátartozik, hogy kérlelték az embereket. Hát Pálék mentek, és ma is jövünk, és megyünk a világba, és mondjuk az embereknek, hát ember, ne erőködjél már, hát békülj már meg te is az irántod megbékült Istennel. Hát ne nélküle éljél már a világban, hanem add neki oda a szívedet, a kezedet, az kezdjél vele új életet. Most is szelíden erre noszogatlak benneteket. És az utolsó pont pedig, testvérek, hogy igazából ezt a megbékélést valóban el kell fogadnunk. Ezt szeretném még a szívetekre helyezni, hogy ezt a megbékélést személyesen az embernek el kell fogadnia. És mihelyst elfogadjuk ezt a megbékélést, attól a pillanattól kezdve, testvérek, hogy mi hisszük ezt, a bibliai üzenetet, hogy Isten megbékélt irántunk Krisztus keresztjéért és véréért, és nem tulajdonítja nekünk a bűneinket, hanem elfogadott minket. Mihelyst mi hisszük ezt, az örömhírt, azonnal Istennél vagyunk. Hazatértünk. Ott vagyunk az Atya keblén. Mihelyst elkezdünk imádságba, ezt elmondjuk neki, hogy köszönöm, hogy ez így van. Köszönöm, hogy ez igaz. Köszönöm, hogy én a tied vagyok. A tied lehetek a Krisztus érdeméért. Mi otthon vagyunk az Istennél. Megérkeztünk haza, mint a tékozló fiú. Átölelt bennünket. Ez testvérek a legnagyobb dolog, ami velünk történhet. Amikor hisszük a megbékélésről szóló örömhírt. Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nem ez a legnagyobb dolog az életben, ez a legnagyobb dolog az életben. Hazatértünk. Otthon vagyunk. A helyünkre kerültünk. A helyünkre kerültünk. Értitek? Az ősszüleinket Isten kicsapta az Édenből, mert megszegték a törvényét és megvetették őt. És most visszaértünk az Édenbe. Az atyai ház az az Éden. Az Istennel való közösség. Visszatértünk. Mi kell hozzá? Kell teljesítmény? Meg nem, csak hidd el, hogy Isten megbékélt irántad Krisztusért. Köszönd meg neki. Adj neki hálát érte, és otthon vagy. Az Édenben vagy. Elmondtam, hogy Istent ugye úgy nevezték a latin egyházatják, hogy summum bonum. Minden jóságnak a foglalata. Ami csak jó van a világban, mind az Istenben van. És ha mi megtérünk ehhez az Istenhez, akkor miénk minden jó. Az összes, ami csak jó van a világban, minden a miénk lesz. Mondták a görög egyházatják, Isten summum pulchrum, Isten a tökéletes, a legfőbb szépség. Ha miénk Isten, minden szépség a miénk. Minden gyönyörűség a miénk. Az nem véletlenül mondja Pál apostol a hívőknek, hogyha hittetek, minden a tiétek. Minden a tiétek. A legfőbb jóság, a legfőbb... Testvérek, ez egy boldog élet, ez egy olyan létállapot, egy olyan léthelyzet, egy olyan élethelyzet, ami szöges ellentét annak, ami előbb volt. Amíg ránk az Isten haragszik, mert mi is haragszunk rá. Amíg nem vagyunk Istennel megbékélt viszonyba, addig az egy élethelyzet, az egy léthelyzet, egy egzisztenciális helyzet, ha tetszik. De annál nincs boldogtalanabb helyzet, testvérek. Az már itt a földi pokol, de aztán kiteljesedik majd az örök pokolba, az Isten nélküliségbe. Amikor mi hazatérünk, a helyünkre kerülünk, Jézus érdeméért, akkor az egy megint másik léthelyzet. Az meg a boldogság, az üdvösség léthelyzete. Értitek? Ha Istennek a keblére borulunk, aki azt mondja, hát már ezt várom. Nem kell semmit se tenned. Nem kell többet értened se. Azt értsed meg, hogy én a Krisztus véréért, az én fiam véréért megbékéltem irántad. Hát te is békélj már meg velem. Ne nélkülem élj, hanem velem. Figyelj rám, szólíthat most már az atyádnak, mert én atyád vagyok neked. És szólíthatlak én téged a fiamnak vagy a lányomnak. Te az én családtagom vagy. Te az én egyházamnak a tagja vagy. Az anyaszent egyház tagja lettél. Az üdvözült emberiség tagja lettél, amelyik ott lesz az új égen és az új földön. Micsoda kiváltságok, micsoda nagyszerű perspektívák. Csak fogadd el, értitek, hogy ez fogadd el, hogy semmit nem tehetsz magadért. De én megtettem mindent, nem is kell neked. Szeretlek téged. Íme testvérek, a megbékélésről szóló örömhír, a kiengesztelődésről szóló örömhír. Ennek kéne megszólalni tévében, rádióban, újságokon, mindenhol ezt kéne zengeni az egyházunknak. Elmondani az embereknek, hogy Isten kiengesztelődött iránt. Miért? Jézusért. Ő érte elfogadott, múlt időben elfogadott. Húsvét hajnalán kifejezte, hogy elfogadott benneteket, mert az áldozatot is elfogadta. Ne erőködjetek, ne méricskéljetek, fogadjátok el, hogy Isten szeretiteket Jézusért, és az ő kezéhez térjetek ti is, és kezdjetek vele új életet, mint az atya családtagja, mint az atya fiai és leányai. Örömmel éljetek vele. Várjátok azt, amit még elkészített nektek a földi életben, meg amit a halál után. Egy kicsit úgy érezhetjük, ezzel most lezárom a gondolataimat, de még ezt el kell mondanom, mert ez egy igazi református dolog. Nagyon sokszor az emberek leragadnak Jézusnál. Most értsétek jól. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál, értem, a kereszten, te és utána föltámadtál a halálból. Dicsérlek téged. Amen, mondom. Úgy van. De ne tévesszük szem elől, hogy Jézus miért halt meg a kereszten, és miért támad föl. Hogy mi Isten gyermekei legyünk. Hogy a családba visszakerülhessünk. Értitek? A reformátusok voltak, akik mindig rámutattak. Jézus, igen, igen, igen. De ő azért, hogy mi az egy nagyobb dologba részesüljünk, Istenné legyünk újra. Összebéküljünk Istennel, és Isten összebéküljön velünk. És visszakerüljünk abba az eredeti kapcsolatba, amiben Isten teremtett bennünket. Hát ez egy csodálatos, mély gondolat, és kívánom, hogy gondolkozzatok ezen, és leginkább azt kívánom, hogy egytől egyig béküljetek ti is a hozzátok békült Istenhez, és az ő fiaiként és leányaiként, az ő családtagjaiként. Jézus érdeméért, Jézust is dicsérjetek és magasztaljátok, de éljetek az Atya boldog családtagjaiként. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy világossá tetted előttünk, hogy szükséges a kiengesztelődésed irántunk. És köszönjük néked, hogy elmondtad ennek a módját is. És áldunk azért, mert ezt már véghez is vitted, be is teljesítetted. És köszönjük, hogy meghirdetted ebben a világban azt, hogy te megbékéltél az ember iránt a te fiadért. És köszönjük, hogy hívod az embereket azóta is, hogy ők is fogadják el ezt, és béküljenek hozzád. És kezdjenek így egy egészen új életet az atya gyermekeiként, a te gyermekeidként. Köszönjük néked, Urunk, ha ez már megtörténhetett az életünkbe, és kérünk, hogyha még nem történt meg, hadd történjen meg ezen a húsvéton. Hadd térjünk oda hozzá teljes szívünkkel, teljes életünkkel. Letéve arról, hogy mi magunk próbáljuk kivívni a te megbocsátásodat, a te kegyelmedet. Hadd tegyünk le erről egyszer s mindenkorra, és hadd legyen ott a szívünkben az a boldog öröm, amivel elfogadjuk, hogy te megbékéltél. Örökre megbékéltél irántunk. Hadd érezzük azt, hogy most már miénk minden, hiszen nem haragszol reánk, soha többé. Hadd érezzük azt, hogy ez mekkora örömmel jár. Hadd érezzük azt, hogy ez arra kötelez bennünket, hogy tényleg szentül és tisztán igyekezzünk élni az atyánk akarata szerint, az atya házi rendje szerint. Segíts bennünket arra, Úrunk, hogy ez átjárhassa a szívünket, és valóban igazi keresztjén, hívő emberként tudjuk megélni a földi életünket. Köszönjük néked azt, hogy drága reménységünk lett a jövő felől. Köszönjük néked, hogy te egy új eget és új földet fogsz teremteni, és ott együtt leszel a te családtagjaiddal. Az új emberiséggel, azokkal az emberekkel, akik elfogadták, hogy te megbékéltél irántuk Krisztusért. Segíts, Urunk, minket, hogy ez a reménység ott ragyogjon a lelki szemeink előtt, a szívünkbe véssük ezt, és újra felidézzük ezt magunkban. Köszönjük néked azt, hogy ma is tanítottál minket ezen a húsvéton, és köszönjük, hogy ennek az ünnepnek a lényegét újra és újra elénk tárod, feltárod, hogy értsük és higgyük is ezt. Köszönjük néked tanításodat, és köszönjük most a terített asztalt, amivel ráirányítod a figyelmünket arra az áldozatra, amiért hajlandó voltál velünk megbékélni. Krisztusunk, te élsz, és de halott voltál. Köszönjük, hogy azért lettél halott, hogy megbékítsd az atyát. Áldunk a szent jegyekért, amelyek erre az áldozatra irányítják a figyelmünket. Köszönjük, hogy magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged ezért a tökéletes és egyszeri és ismételhetetlen áldozatodért. Köszönjük, hogy hívsz most arra minket, hogy jöjjünk a szent asztalhoz, és legyünk közösségben veled is, hitáltal és egymással is. Kérünk, áld meg ezt a közösségünket. Áldunk azért, hogy rád bízhatjuk családjainkat, népünket, hazánkat. Kérünk, légy velünk, és ragyogtasd fel népünk előtt a drága örömhírt, a kiengesztelődésedről, a megbékélésedről szóló örömhírt. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Hirdetem a következőket, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének részesülni az Úr vacsorai jegyekben, és erre bírják egyházunk jóváhagyását is, konfirmációjuk véget, azokat szeretettel hívjuk és várjuk a szent asztalhoz. Hirdetem a testvéreknek, hogy a héten most több gyülekezeti alkalmunk nem lesz. Jövő vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmainkra. A hittanórák, a gyerek alkalmak meg lesznek, itt hátul lesznek mostantól, mert valószínűleg az alsó szinten egy felújítás kezdődik el már a héten, és ezért azt a részt ott nem tudjuk tovább használni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy ma délután Mártéra lehet esetleg kimenni, annak, aki szeretne kimenni. Aki szeretne kimenni, az az istentisztelet után itt az úrasztala körül kérném, hogy jöjjön össze, és beszéljük meg ennek a részleteit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Azt hirdetem még, hogy akiknek el kell menniük, azok kérem, hogy csöndesen távozzanak, hogy ne zavarják még az úrvacsorai közösséget, és aki elmegy, attól most kell, hogy elköszönjek, és annak hadd kívánjak innen áldott és boldog húsvéti ünneplést. Most pedig énekeljük, testvéreim, a 287. énekünk első versét. A 287. dicséretünk első versét, mint egy az úrvacsorára készülve, járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.